Imádkozzunk. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket egy jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akaratja szerint, akinek dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Énekeljük Isten dicsőségére 165. éneket, fennálló éneképpen az első versét. 165. ének így kezdődik: itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eljárni. Pohászra készülve énekeljük a 65. Zsoltár első, második versét. 65. Zsoltárnak első két versével dicsérjük, magasztaljuk az Urat. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret, fogadást tesznek néked itten, tisztelvén tégedet. Segedelmünk jön az Úristentől, aki teremtette az eget és a földet. Az a kegyelme legyen mindannyiunk életében. Amen. Hallgassátok meg keresztény testvéreim Istennek írott igét, ugyamint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 7. részben 51-től 60-ig terjedő versekben. Istennek írott igét olvasom az apostolok cselekedete könyvéből, 7. résznek 51-től 60-ig terjedő versekből a következőképpen. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és külű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztetek, mint atyáitok, ti azonképpen. A proféták közül kit nem üldöztetek, kit nem üldöztek a ti atyáitok. És megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködtek, és fogaikat csikorgatták ő ellene. Mivel István teljes volt Szentlélekkel, a mennybe függesztette szemeit, látta Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, és mondta, ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Felkiáltván pedig nagy fennszóval füleiket bedugták, és egy akarattal réáruhantak. És kiűzték a városon kívül, megkövezték, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezték azért Istvánt, ki imádkozott, és ezt mondta, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Tévre esett pedig, nagy fennszóval kiáltotta, Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. És ezt mondván elaludt. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a mindennapoknak áldásosságában a te jóságod és a te irántunk való szereteted mutatkozott meg mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy gyermeki lelkülettel és gyermeki bizalommal járulhatunk a te öröki valóságodba, és kérhetjük azt, hogy a te szereteted hassa át a mi szívünket, találja meg a mi életünket, és ajándékozza meg a mai közösségünket. Köszönjük, hogy a hit ajándékában felismerhetjük azt, hogy te vagy a mi alkotó úrunk, te vagy a mi gondviselőnk, te vagy az, aki fiadban, a Krisztusban közelhajoltál mi hozzánk, hogy bennünket elesettségünkben, elveszett állapotunkban megtaláljál, és önmagad szeretett közösségébe visszavezessél. Így köszönjük, hogy ez a mai alkalom is a te ajándékod a mi számunkra, hogy otthonainkból, hogy esetleg a távolabbi, háttérben maradt családi közösségeinkből megérkezhettünk te hozzád, lelkednek indítatásából, jóságodnak gondviseléséből. Jöttünk, atyánk, mert vágyakozás él a mi szívünkben a veled való találkozásra. Jöttünk, mert hordozunk magunkban az emberi gyengeségeinket és tévedéseinket. Jöttünk, mert igényünk van arra, hogy fiadban, a Krisztusban újra megerősítsed bennünk azt a bizonyosságot, hogy mi a te szeretett gyermekeid vagyunk ebben a világban. Jó lett sokszor, nem tudtunk ezzel a szeretettel mit kezdeni, nem tudtuk ezt a szeretetet igazán komolyan venni, nem tudtunk erre a szeretetre teljes gyermeki bizalommal ráhagyatkozni. És most mégis itt vagyunk, mert tudjuk, hogy szereteted által elfogadsz bennünket, és szeretetednek fölemelő hatalmassága által vezetni akarsz mindannyiunkat. Kérünk, hogy vezessél minket igédnek a kijelentésén keresztül. Vezessél minket nem csak az önmagaddal való találkozásnak a gazdagító élményére, hanem vezessél bennünket az egymásra való rátalálásra. Ott, ahol szenvedés van, tudjunk vigasztalni. Ott, ahol betegség gyötör emberi lelkeket, tudjunk reménységet hirdetni. Ott, ahol a bűnök kötelékében vergődő embertársaink mélyre zuhantak, tudjunk számunkra Krisztusban életlehetőséget fölkínálni. Köszönjük, hogy minden egyes élethelyzetünkben, minden egyes emberi életnek az újra ajándékozott lehetőségében fiadban, a Krisztusban mutatod meg dicsőségedet, érgalmasságodat és gondviselésedet. Így kerünk, hogy a mai alkalommal is a te dicsőséged által légy közöttünk. Hallgass meg könyörgésünk, jobbíts meg életünk, és tedd áldásossá mindenkori szolgálatainkat. Amen. Az ige hirdetésre készüljünk a 171. éneknek az eléneklésével. A 171. éneket énekeljük. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Keresztény testvéreim, Istennek írott igét, ugye, amint írva található a Zsoltárok könyvében, a 109. részének 26-tól 31-ig terjedő versekben. Istennek írott igét olvasom ezen ünnepi alkalommal az említett ige szakaszból, a Zsoltárok könyvéből, a 109. részének 26-tól 31-ig terjedő verseiből. Hallgassuk Isten iránti engedelmességgel és alázattal. Segíts meg engem, Uram Isten! Szabadíts meg engem a Te kegyelmed szerint. Hadd tudják meg, hogy a Te kezed munkája ez, hogy Te cselekedted ezt, Uram. Átkozzanak ők, de Te áldj meg. Feltámadnak, de szégyenüljenek meg, és örvendezzen a Te szolgád. Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba, és burkolozzanak szégyenökben, mint egy köppenybe. Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokasság közepette. Mert jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, akik elítélik annak lelkét. Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokasság közepette, mert jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, akik elítélik annak lelkét. Eddig tart Istennek írott igéje. Egyéni személyé való válásunknak egyik kezdeti mozzanata, hogy amikor a parányi gyermek kezd öntudatra ébredni, akkor egyre másra kérdésekkel folyamodik a szülőhöz, a közelében lévő családtagokhoz, és ezekre a kérdésekre várja mindig a kellő feleletet, az ő értelme szintje szerint való válaszokat. Sokszor talán a szülő belefárad ezeknek a sok miérteknek a válaszadására, ettől függetlenül a kisgyerek továbbra is folyamatosan kérdez és érdeklődik, mert egy számára új világ, egy kibontakozó világnak a sokfajta titokzatossága vagy rejtiessége kíváncsiságát felcsigázza. Valahol a mindenkori ember életében ott van a miérteknek a sokassága, mint Isten gyermekei, talán nap mint nap föltesszük a miérteket az Úristennek, hogy miért van ez vagy amaz az én életemben, hogy miért kell időről időre nehéz időszakokat végigjárnom az életem útján, hogy az én életemben miért vannak azok az igen komoly kihívások, amelyeket úgymond nem érdemeltem meg, vagy nem szolgáltam rá az életvitelemmel. Hiszem és meggyőződésem, hogy az Úristen sohasem fárad bele, mint mennyei szülő ezeknek a miérteknek a meghallgatására, és ezeknek a miérteknek a maga bölcsessége szerint való megválaszolásában. A az Isten által elhívott ember életében vannak üldöztetések. Vannak nagyon nehéz időszakok, vannak igen komoly megpróbáltatások, amelyekre talán akaratlanul is az elhívott ember fölteszi a kérdést, hogy Uram, miért pont én velem történik meg mindez? Nem valószínű, hogy egyfajta fölcsigázott kíváncsiságból tesszük fel ezeket a kérdéseket, hanem inkább egyfajta menedéket, vagy egyfajta reménységet keresünk a küzdelmeink és a megpróbáltatásaink, vagy üldöztetésünk közepette, hogy megmaradhassunk a hídben, hogy megállhassunk a küldetésünkben. A korábban olvasott apostolok cselekedete könyvéből István vértanúnak a meghurcoltatását, a korabeli zsidóság által való vérszomjútól sóvárgó népnek a gyűlöletét hallottuk, akik kikergetik Istvánt, kiráncigálják, kituszkolják Istvánt a városon kívül, és megkövezik. Azt az Istvánt, aki Istennek elhívott gyermeke, aki mint szeretett szolgálja az Úristennek, lélekkel teljesen, igazsággal áthatottan betöltötte a küldetését az ős gyülekezet körén belül. A mai felolvasott ige szakaszban egy másik számunkra népszerű és közismert személy jelenik meg, nevét ugyan nem hallottuk a felolvasott ige szakaszban, de aki elolvassa a 109. Zsoltárnak az első gondolatát, kiderül, hogy Dávid az, aki írt ezt a Zsoltárt. Egy üldözött embernek az imádsága, a fóhásza, a reménysége, az Istentől már olyan sokszor megtapasztalt szeretete iránti bizalma fogalmazódik meg ebben a néhány versben, amit felolvastam. Az Istentől elhívott ember, mert Dávid Istentől elhívott emberként kapta a szent kenetet a királyságra, sokszor az üldöztetések közepette is igyekezett megmaradni, Isten engedelmes gyermekeként szolgálni. Hiszem azt, hogy mindannyian Istentől elhívott, szolgálatra felruházott, megajándékozott gyermekeiként vagyunk ebben a mai alkalomban. És ha időről időre érezzük is, akár közvetve, vagy akár közvetlenül az üldöztetést, az elutasítást, az embertársak részéről való, akár lekezelő magatartást, nekünk a mi érteken túl kell legyen egy bizonyosságunk, hogy ahogy eddig az Úristen engem megsegített folyamatosan továbbra is a maga bölcsessége szerint, ha nem is ad azonnal választ az én miértjeimre, de továbbra fog engem segíteni. Az üldözött Dávid, és közismert, hogy Saul, a korabeli király, aki jelenleg még trónon van, nagyon sokszor meg kellett tapasztalja, hogy a maga ártatlansága, idézőjelben vett ártatlansága közepette, számtalanszor az üldöztetéseknek a célpontjául vált Saul részéről. És akkor Dávid ebben a Zsoltárban, ha bár nem tudjuk behatárolni, hogy mely élethelyzetét emeli ki, vagy fogalmazza meg ebben a Zsoltárban Dávid megfogalmazza három felismerését, három hitbeli megtapasztalását az Úristen irányában. Az üldöztetett embernek van rendkívüli csodálatos szabadítása az Úristen részéről. Ha ma a magam életében fölvélt vagy, fölismert, akármilyen jellegű üldöztetésemben hallgatom ezt az igét, akkor ma hadd halljam meg örömmel és lelki megnyugtató isteni kijelentéssel, hogy Isten szabadításának a rendkívülisége, a csodálatossága, az egyedisége az embert reménységgel tudja eltölteni. Annyira bőséges az Úristennek a tárháza, amivel a gyermekeit meg tudja szabadítani. Szinte személyre szabottan, minden egyes gyermekével szemben az Úristen a maga bölcsessége és találékonysága által ajándékozza, elkészítette a szabadítást. Egy gondolatot szeretnék kiemelni ebből a 26. versből. Segíts meg, Uram, Istenem, mondja Dávid a Zsoltáros, szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint. Azaz bízom, mondja Dávid az Úristennek ebben az üldöztetett állapotában, hogy tudom, Uram, hogy a te kegyelmed szerint, a te találékonyságod szerint, a te rendkívüli csodálatos szereteted által meg tudsz engem szabadítani. Azt mondja Dávid az Úristennek, hogy Uram, nem én akarom megszabni, hogy hogyan szabadítsál meg engem. Nem én akarom, Uram, körvonalazni neked, hogy mi módon avatkozzál be ebbe az üldöztetett állapotomba, amelyben jelenleg vergődök, és amelyben úgy érzem, hogy teljesen magamra maradtam. Uram, a te kegyelmed szerint szabadíts meg engem. Tudom, hogy a te kegyelmed bőségesen elegendő, messze menően emberi bölcsességemet meghaladó találékonyságodról, jóságodról, irántam való szeretetedről tanúskodik. Hát teljes gyermeki bizalommal belehelyezem magamat a te gondviselésedbe. Segíts meg, Uram, Istenem, szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint. Nincs időhöz kötve ez a kegyelem. Nem mondja Dávid azt, hogy Uram, ekkor vagy akkor, így vagy úgy szabadítsál meg engem. Tudom, hogy a te kegyelmed elegendő számomra. Tudom, hogy amikor jónak látod, meg fogsz engem szabadítani. Adjál hozzá kellő türelmet, reménységet, alázatod, bizodalmat vele szemben, hogy te meg tudsz engem, meg fogsz engem szabadítani a te kegyelmed szerint. Merek így ráhagyatkozni az Úristenre. Hogy Uram, a te bölcsességed, a te kegyelmed, a te mindenható találékonyságod által szabadítsál meg engem. És azt a szabadítást, amit számomra elkészítettél, azt adjad, hogy el tudjam fogadni te tőled. István véltanú számára is egyfajta szabadítás történik akkor, amikor őt megkövezik. Mert látja az ő megvált Urát a mennyben. És ennek a szabadításnak a jegyében, ennek a szabadításnak az Isten dicsőségét szolgáló bizonyosságában azt mondja, Atyám, ne tulajdonítsad nekik ezt a bűnt, hogy engem most megköveznek. A megszabadított ember nem orrol. A megszabadított ember nem hagyatkozik. A megszabadított ember nem meghatározott a bosszúvágytól. Mert a kegyelem, az isteni kegyelem szabadította meg őt ebben a földi létében. Vagy a földi létén túl az üdvözöltek seregéhez való hazaérkezése reménységével. Akkor, amikor Jézus bejelenti a tanítványok számára első alkalommal, hogy neki mennyit kell majd szenvedni az emberektől, a gonoszoktól, a pogányoktól, akkor Péter az, aki tiltakozik és szabadkozik, és szinte hálítólag rászól Jézusra, hogy mentsen, Uram Isten, ez nem történhetik meg te veled. És erre fel azt mondja Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy, mert te nem érted azt, hogy az emberiség számára csak így lehet Isten szeretetéből a szabadítást ajándékozni. A szabadításra vágyakozó ember kell higgyen Isten rendkívüliségében, csodálatosságában, egyedi szabadításának a hatalmasságában. És igent kell tudjon mondani az Úristeni kegyelemre. Uram, ahogy jónak látod, ahogy a te bölcsességed jónak látja, úgy történjék meg a szabadítás az én életemben. Ahogy Péternek is tudomásul kell venni, hogy Krisztus önfeláldozó szeretetén keresztül fogja az emberiséget a maga bűnei okozta fogságából kiszabadítani. Sokszor talán üldöz, és még nem baj ez, a lelkiismeretünk, a vádaskodó múltunk, az elhanyagolt lehetőségeink, a komolyan nem vett élethelyzeteink talán üldöznek bennünket. Kérhetjük Dáviddal együtt, segíts meg, Uram, Istenem, szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint. És a szabadításodon keresztül, Uram, hadd láttassék meg, hogy a te kezed munkája az, ami megtörtént az én életemben. Sugározzék ki, bontakozzék ki, áradjon ki az én megszabadított életemből az, hogy te munkálkodtál, te cselekedtél. Nem az én emberi találékonyságom vagy talpra esettségemnek az eredménye az, hogy megszabadultam, hanem te, alkotom, szerető Uram, jövőt számomra készítő Isten, te vagy az, aki engem megszabadítottál. Második gondolat, amit megfogalmaz a 28.-29. versben a Zsoltáriról, az itt hangzik. Isten szabadításának kihatása van. A megszabadított emberre nézve is, és az üldözőkre nézve egyaránt. És itt nem egyfajta bosszú vágy, vagy egyfajta elégtétel szerzés az, ami megfogalmazódik a Zsoltárosban, hanem ez a többlet gazdagság, ez a többlet lelki megélés, hogy Uram, ha te engem megszabadítasz, akkor ők meg fognak szégyenülni. Uram, ha te alám hajolsz és engem fölemelsz, ők tehetetlenül kudarcot fognak vallani abban a gyűlöletükben, azokban a haragjukban, abban az indulatosságukban, ahogy velem szemben viszonyultak. Azt mondja Dávid ebben a 28. versben, átkozzanak ők, ezt nem tilthatom meg nektek, ezt nem akadályozhatom meg, hogy ezt tegyék velem, de Uram, te áldjál meg engem. És ez messze menően, ez bőségesen, ez túláradóan elegendő az én számomra, hogy Uram, te meg tudsz és meg akarsz engem áldani. Rohan a 21. századi ember a sokfajta, úgymond sikerért, eredményességért, megvalósításért, számára olyan elengedhetetlennek tűnő naponkénti örömért. És mit mond Dávid ebben az üldöztetett állapotában? Én nem ilyen világi sikereket, vagy elismerést, vagy örömöket akarok magam számára begyűjteni. Én egyet kérek, Uram, hogy megszabadított állapotomban te áldjál meg, és a te áldásod az elégséges, az mindenek felett való, az örömöt és reménységet kölcsönző az én számomra. Nem tilthatom meg, hogy ők átkozzanak. Nem tilthatom meg, hogy ők rossz indulattal, gyűlölettel, fondorlatossággal ellenem forduljanak. De hát messze menően eltörpül az ő igyekezetük, az ő rossz szándékuk, az ő cselszövésük velem szemben, akkor, amikor Uram, te megáldasz engem. Amikor a te áldásod átölel, lélekben fölemel, reménységgel meggazdagít engem. És ha te megáldasz engem, Uram, mondja Zsoltáriról, akkor örvendetni fog a te szolgád. Keressük az örömöt, keressük az elégtételt, keressük a sokfajta kínálatosságban, ebben a földi létben a magunk számára elkészített életutat, és az egyedüli, ami valóban a mi életünkben igazán értékjelleggel bír. Ha megáldott engem az Úristen, akkor örvendező szolgája vagyok az Úristennek ebben a földi létben. Az, aki örvend az Úrnak, annak az életében a kívülről jövő támadások, a belülről jövő naponkénti vádaskodások mind-mind eltörpülnek, mert megáldott gyermeke az Úristennek, tudom, hogy biztonságban vagyok. Tudom, hogy az Úristennek a megáldó szeretete az nem egy fényvillanásig jut el én hozzám, hanem áldásában tud hordozni, és tud szolgálatomban engem örömteljessé változtatni. Nem csak erről beszél a Zsoltáriról, hogy Uram, amennyiben te engem meg fogsz áldani, akkor én örvendező szolgádként fogom az életemet leélni, hanem egyfajta tényszerűséggel elmondja a hallgatóságnak azt is, hogy az Úristen szabadításának van kihatás az életemre, mert megszabadítottként, áldásnak a részeseként, az áldásban örvendező gyermekeként az Úrnak én önfeledten, reményteljesen, boldogan fogok tovább menni az életútján, de ők, az üldözőim, gyalázatban fognak élni, bele fognak burkolozni az ő szégyenükbe, mint egy köppenybe, bele fognak botlani ebbe az emberi tehetetlenségükből, vagy gyűlöletükből fakadó, akadályozó mélységekbe. Egyfajta szabadságot kínál ma az Úristen mindannyiunk számára, hogy mire van nekem tulajdonképpen szükségem ebben a földi létben. Hogy az, aki megbántott engem, jogosan vagy jogtalanul, valósan vagy vélszerűen, azt én átkozzam meg, azt én fejegessem meg, azt én zsaroljam meg, azzal szemben én a magam módján próbáljak egyfajta elégtételt szerezni. Vagy arra bátorít és buzdít bennünket az ige szakaszban Dávid, hogy járuljak oda az Úristenhez. És a mindenek áldását hordozó Isten kegyelmére ráhagyatkozva, kérjem azt, hogy Uram, áldjál meg engem. Ne engedd, hogy ennek a világnak a hőnpölygésével éljen meg az életemet. Hanem a te áldásaidban hadd gazdagodjak meg, és legyek örvendező szolgád a mindennapokban. Mert akik átkozodnak, mert akik cselszövéssel engem elbuktatni akartak, bele fognak botlani az ő saját szégyenükbe, bele fognak öltözni a saját gyalázatukba. Legyen türelmem Istennek ezt az órarendje szerinti igazságszolgáltatást alázattal kivárni. És a harmadik kép, a záróképp ebben az ige részben, a 30-31. Versekben így hangzik, Isten szabadításának vannak következményei is. Az üldöztetett ember életében, amikor az Úristen szabadít, akkor annak vannak következményei. Függőleges irányba és vízszintességbe egyaránt. Függőleges irányba így fogalmazza meg a Zsoltáriró, hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal. Annyira magával ragad az öröm. Annyira újongok. Annyira boldog vagyok. Annyira meghatározza az egész létemet az, hogy az Úristen közel hajolt én hozzám a maga szabadításával, a maga egyedi, rendkívüli, csodálatos szabadításával engem megtalált, hogy felettébb tele van az én szám az Isten dicsőítésével, az Isten iránti hálámnak a megfogalmazásával. Ha nem vagyok megszabadított, ha csak mesterkélten vagy látszólagosan élem meg azt, hogy én a szabadultak közösségéhez tartozom, a megszabadításnak a drága ajándékában ajándékoztattam meg, nem tudok az Úristennek hálát adni felettibb az én számmal. Talán kényszeredett, talán mesterként, talán szokásos jellegű ez a háladás, de nincs benne az érzésvilágom, nincs benne az örömöm, nincs benne a boldogságom, nincs benne a gyermeki ráhagyatkozásom az Úristenre, hogy nem csak a múltamat gondoztad, Uram, hanem én azért is hálát tudok adni, amit a jövőben számomra elkészítesz. Mert te mindig a legjobbat akarod számomra ajándékozni. De van egy vízszintes síkja is ennek az isteni szabadítás következmény sornak, amely ugyancsak a 30. versben így fogalmazódik meg, és fogom az Úristent dicsérni a sokaság közepette. Nem elegendő, hogy egyénileg, hogy a magam bensejében, a magam személyes átélésében hálakelt vagyok az Úristennek, és a hálamat időről időre, napi rendszerességgel, egy folyamatos imádságban, dicsőítésben az Úristennek kifejezem, függőlegességben megérkezek az én atyámhoz, hanem nekem a bensőmből fakadó, felbuzdogó öröm és boldogság színre kell jusson a közösségben, a sokasságnak a közösségében, ahol a mindennapémat megélem. Talán nem csak ott, hanem azokban a közösségekben is, ahova időnként, átmenetileg, futólagosan megérkezem, ott is az legyen az életemnek a meghatározója, a jellemzője, hogy az Úristent dicsőítem, magasztalom, háladásommal az Úristent az emberek szívéhez közel viszem. Van-e bennem szabadításnak öröme és boldogsága? Van-e bennem ilyen csodálatos felismerés, hogy nem csak egy gyermeki létből kell nekem öntudatosságra ébrednem és személyiséggé válnom, hanem a hit útján is nap mint nap lépéseket, apró lépéseket téve, Istennel naponként élő közösségben élve, ha vannak is nagyon nehéz időszakaim, tapasztalj meg, hogy az üldöztetéseim ellenére egy csodálatos, egy hűséges, egy áldásokat bőségesen ajándékozó Istenem van, aki meg tud és meg akar engem szabadítani. mert az Isten ott van nap mint nap mellettem. Mert jobb keze felől áll a szegénynek az Úristen, hogy megszabadítsa azokat azoktól, akik elítélik annak a lelkét. A megszabadított gyermekeit az Úristen sohasem hagyja cserben, mert örvendező, boldog gyermekeket akar látni ebben a világban. Zárszóként álljon ennek az üldözött embernek a gondolatmenete után, hogy Isten rendkívül ilyen tud szabadítani, hogy Isten szabadításának kihatása van, hogy Isten szabadításának következményei vannak, Pál apostolnak a csodálatos felismerése, hitbeli megtapasztalása és ránk hagyott üzenete. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen, mert az Úr közel van mindannyiunkhoz. Amen. Ének, válaszoljunk erre a bizonyságtételre a 434. éneknek első, második versével, 434. ének első, második versét énekeljük. Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet. Első verset énekeljük. Istenünk, időről időre, alkalomról alkalomra rácsodálkozunk a Te mindenhatóságodra. Te szeretetteljes, közelhajló, együttérző jelenlétedre. És köszönjük, hogy hiadban a Krisztusban, akit érettünk, küldöttél el a földi létre. Ő benne ismerhetjük meg, atyai, mi voltodat, jóságodat, újjáteremtő szeretetedet és közelségedet. Önmagunkra ismerhettünk talán ennek a Zsoltárnak a szavain keresztül, hogy szabadításra vágyakozó gyermekeiként élünk ebben a világban, hogy úgy éppenséggel mi vagyunk azok, akik másokat belekényszerítettünk a fájdalomba, a kétségbe esettségbe, a kilátástalanságba. Köszönjük, hogy folyamatosan munkálkodol, örökkévaló Istenünk, nem csak a teremtés munkájának a látványosságában, hanem a mi parányi törékeny létünknek az újjá teremtésében, szabadításodnak naponkénti értékében. Úgy, ahogy eddigi életutunkban, atyánk, fiadért, a Krisztusért engedted, hogy közelségedben megérkezzünk, úgy ma is kérünk, hogy mindenfajta emberi érdemünk nélkül, fiadért, a Krisztusért, tégy méltókká minket, hogy gyermeki bizalommal Te hozzád fordulhassunk. Köszönjük, hogy nem csak belelátsz az életünkbe, nem csak megvizsgálod szívünket és veséinket, hanem tudod azt, hogy milyen rejtett fájdalmakat, milyen sokrétű élethelyzeteket cipelünk magunkkal, amelyek miatt talán már térdeink megroskadtak, reménységünk meglankadt. Segítsél meg, hogy újra fölfedezzük és hálatelt szívvel tenéked megköszönhessük, hogy van szabadítás a mi számunkra, hogy megszabadított gyermekeitként örvendezhetünk és örömmel a Te szolgálatodban téged dicsőíthetünk. Ne engedd, hogy a gyűlölet, vagy a harag, vagy a bosszúvágy jegyében éljünk meg egy újabb életszakaszt, amelyben a bennünket bántalmazókat szeretnénk bántani, fájdalommal érinteni, hanem adjál számunkra lélekben való fölül emelkedést a rohanó világnak sokfajta buktatójából, és adjál szent lelked által veled való találkozást, csodálatos Urunkkal, megváltónkkal, hűséges gondviselőnkkel. Segítsél meg minket, Istenünk, hogy mint megszabadított gyermekeid, örömmel, önfeledten, boldogan téged dicsőítsünk, és hálát adjunk a te bölcsességedért, a te jóságodért, a te irántunk való hűségedért. Kegyelmedbe ajánljuk azokat, akik ma nem jöhettek el ebbe a hajlékba, de akik lélekben kerestik a veled való találkozásnak hitmélyítő, lelket gazdagító ajándékát. Előbbbe hozzuk ennek a gyülekezetnek a lelkipásztor családját és közösségét, azt a nőtestvérünket, aki komoly műtét előtt áll, aki lélekben szeretne felkészülni erre a beavatkozásra, akinek szüksége van nem csak a fizikai segítségnyújtásra, hanem az imádságos lélekkel való bátorításra. Segítsed meg, hogy messziről jöttek és itthon lévők egyaránt tudjunk lelki bizalommal, atyai jóságodnak a bőségében ráhagyatkozva nőtestvérünkért, lelkipásztor testvérünk feleségért alázattal imádkozni. Segítsed meg mindazokat, akik ebben a gyülekezeti közösségben vagy itt Budapest környékén, szenvedélybetegségben, megkötözöttségben, különféle üldöztetések okozta fájdalmakban vergődnek. Adjál számukra lélekben való megtapasztalást, hogy akik te hozzád jönnek, Krisztusunk, te azokat semmiképpen el nem utasítod önmagadtól. Fiadért, ami drága megváltónkért, atyánk, kérünk, hallgass meg könyörgésünket, áld meg további szolgálatunkat, szent neved dicsőségére, országotnak növekedésére. Amen. Bizalommal tárjuk fel a mi szívünket csendes imádságban Isten szín előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát, mondjuk el együtt az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Köszönjük lelki pásztor testvérünk, Becskéres Maroszentgyörgyi pásztor testvérünk ige hirdetését, szolgálatát közöttünk, és szeretettel köszöntjük a Maroszentgyörgyi Reménység kórust. Csabánkán is megtiszteletünkön. Nekem oly jó az Isten közelsége, Uramat az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet, hogy egy másik helyen a Zsoltár író így áldjon meg bennetöket a Szent Háromság együtt és igaz Isten. Köszönöm szépen. Kedves testvérek, a mai napunkon együtt örvendezhetünk testvéreinkkel, nem csak itt Csobánkán a szolgálatban, hanem ezt követően majd a pomázi istentiszteleten, míg a két kórus az alkalmak után közösen vesz részt egyházbeli kórus találkozóján, délután 3 órakor Gödöllőn. Mai napon 3 órakor kerül sor Borsi Attila, Vác felsővárosi református lelkipásztor testvérünk beiktatására. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét. A pomázi parókián az ablakcsere megtörtént, a festés és a pakolás is tulajdonképpen elvégződött. A takarításban van még restanciánk. Köszönjük a szervezést, a vendégfogadást, a fűnyírást, a temetői pakivágást és sok egyéb szolgálatot. Hirdetem testvéreimnek, hogy jövő héten vasárnap Csobánkán 3 órától presbiteri alkalom lesz. Szeretettel kérem testvéreim segítségét süteményes és szendvicses adományok. Jövő héten vasárnap meghívott, és kaptunk délután 6 órára a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában a budapesti vonósok hangversenye lesz. Hirdetem bibliai rajzpályázatunkat, szeretettel ajánlom minden testvérünknek, még elég kevés rajz érkezett, május 28-a a beadásra. A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat felhívja Pomáz és Csabának a lakosságát, hogy a szerbiai árvízkatasztrófa elszenvedőinek nyújtsunk segítséget. Bármilyen adományt elfogadnak, elsősorban tartós élelmiszert vagy készpénzt. A készpénz adományokat május 20-án kedden várják, az egyéb adományokat pedig május 21-én szerdán 17 és 19 óra között a Szerb útban. Hirdetem nyári gyermektáborainkat. 2014. július 7-e és 12-e között lesz Móron, majd augusztus 21-e és 23-a között pedig Pomázon. Kedves testvérek, mint ahogyan nagyon sokan értesültetek róla, én magam voltam ennek egyik kezdeményező és a híradója. A feleségem a jövő héten egy műtétre készül, illetve már azt mondtam, hogy készül, vagy készült volna, de pénteken hazaküldték a kórházból, mert nem volt, sok volt azonos RH negatív vér. Nagyon sokan megmozdultak itt Csobánkán is, és Pomázon is, és szerte az országban, akik ismertek, és most érezzük, hogy szeretnek, és szeretek bennünket. Úgy tűnik, hogy a tegnapi véradás, és azok a testvérek, akik közül többen itt vannak még, hogy a holnapi napon tudnak adni RH negatív, nulla RH negatív vért, az sikeres és eredményes lesz, és nagy valószínűséggel az adminisztrációt követően szerdán elvégzik a műtétet. Nagyon köszönjük a testvérek imádságát és segítő szándékát, barátságát. Isten áldja meg a testvéreket is. Szeretettel fogadjuk Szent Györgyi barátaink szolgálatát.
Szeretettel köszöntjük a csobánkai gyülekezetet. Öröm számunkra, hogy Isten oltalmából újra megérkezhettünk és szolgálhatunk. A Reménység vegyes kar előadásában elhangzik a 42. Zsoltár Maróti György feldolgozásában, ezután szavalat következik, majd Luther Márton Gregorián dallamra írt Tarts meg, Urunk kezdetű műve, és végül Wayne Romero Mindörökké hű az Úr című darabja. Vezényel 100 Emese Rebeka, fogadják szeretettel.
Mint a szép híves padagra, az aras kívánkozik, lelkem úgy ajtónalra, és hozzád fohászolik, de ott van én is sem.
Kleopász Gyula, Krisztus a Vargából. Mikor Szamárnak hátán a Szent Párosba tartott, az üzletek bezárva, virágosak a parkok, ott állt a hasvér Varga a nép első sorába, és tele tüdejéből rikoltozott Hozsánna. Mikor vörös gúnyában a nép elé vezették, a virgácsok bíborral borították a testét, a hasvér Varga ott állt, és mint a bősz felindek, a csőcselékkel együtt ordítozott, feszítsd meg! Mikor a föld megingott, az ég kárpítja megnyílt, a százados megbánta az ember fia vesztik, a hasvér Varga ott állt, sápadt a nap, a hold, és mellé verve bőgte, ez Isten fia volt. Mikor nagy néha árván e rossz világba téved valaki, aki bátor, igaz, jó, és az élet Hozsánnával keresztel és pardonnal fogadja, mutasság, mindig ott vagy, mint Krisztussal adott.
Tartsd meg, Úrom, szent igédben,
Jel igaz, tanul, szent véget!
testvéreink szolgálatát a református egység vasárnapjához közeledve igazán szép és felemelő pillanat volt, hogy együtt szolgálhatjuk, közösen magasztalhatjuk, amit urunknak üzenünket. Isten áldja és égzen ezt a problémát.
Áldásra készüljünk, áldásfogadására készüljünk a 196. ének első versét elénekelve. 196. ének első versével dicsérjük az Urat. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el benneteket, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a hatalom és a dicsőség mind most, mind örökkön, örökké. Amen.